vándoklatról. 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A Bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az egri érseki palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként tüntettel várnak.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, a Tirén tenger partján, a Rómához legközelebbi fürdőhelyen, kikötő helyen vagyunk, Osztiában, ahol is van egy, illetve kettő magyar plébános beszélgetőtársam, Péter atya, aki a Szent Monika templomnak a plébánosa. Lejöttünk ide a partra, talán a tenger zúgása is belehallatszik a beszélgetésünkbe. Valószínűleg a tenger még hideg, de van egy-két bátor ember. Kedves atya, Osztia antikáról tudnak azok, akik az egyház történelmet valamennyire ismerik, Szent Ágoston és Szent Monika, de az egy kicsit odébb van. Ez egy nincs 100 éves, vagy körülbelül 100 éves ez a mostani település. Hogyan alakult ki ez a városrész? Itt nincsenek öreg templomok, itt minden épület tulajdonképpen a 20. században épült, vagy a 21. században.
Hát a 20. században, a 21-ben már nem nagyon épül, nem nagyon tágul Osztia. Hát Osztia gyakorlatilag úgy régi Osztia Róma kikötője volt, és a római birodalom és a Róma város bukása, a migráns, a vandálok, a vizigótok, Attiláék, csetepatéjai után elhanyatlott, elveszítette, mikor Konstantinus 325-ben átköltözött Konstantinápolyba, a város hanyatlásnak esett, így lassan a kikötő is elveszítette az értékét. Lassan-lassan eliszaposodott itt a Tevere folyó partján, amelyik Rómán keresztül is megy.
Itt folyik be a tenger.
Ott látszik, itt egy olyan kilométerre látszik a...
Ott a kikötő, rengeteg vitorlás, árbóca látható.
Látszik a móló és a világító torony, az gyakorlatilag az a rész, ahol a Tevere beömlik a tengerbe. És akkor ez teljesen el volt hanyagolva, elláposodott, és igen, hát Mussolini miután hatalomra került, lecsapolta a mocsarakat, a vizeket, és lassan-lassan ilyen mediterrán lucfenyő, ami gyakorlatilag Osztiának a nevezetessége. Ahogy látott tenap is, hogy még az utca közepén is ott van a rönk, vagy ott van a teljesen épp lucfenyő az utca közepén.
Lucfenyőt mondasz, én úgy tudom, hogy Pinea, de lehet, hogy a kettő
hát, a Pinea, igen. Uh-huh. Pino Mediterráneo az olasz neve. Uh-huh. Amelyiknek az a nevezetessége, hogy a gyökerei tágulnak és keresik a vizet, és akkor, amikor elérik a vizet, felszívják gyakorlatilag.
Tehát az mocsárok megszüntetésében komoly szerepe volt ennek a találmánynak is, hogy ezek a fák itt nagyon hasznosak és gyönyörűek.
Igen, és gyakorlatilag ezek így nemzeti védelem alatt vannak, nem lehet őket kivágni. És
az utca közepén is néha van, megőrzik.
Az adminisztrációval elég sok problémák vannak, mert elrontsák és lerombolják az utakat, és elég kemény károkat okoznak a közlekedésben és a gyakorlati adminisztrációban, a szociális adminisztrációban.
Mármint a fák?
Hát a fák, igen. A
gyökerek
által, hát igen, a plébániának is a lépcső, főlépcsőjei emelkednek, és kifordulnak lassan-lassan.
Mert a gyökér növekszik alatt.
Alatta a gyökerek mozognak, és olyan erejük van, hogy még a márványkő lapokat is elmozdítsák a helyükről. És akkor így lassan-lassan, ahogy kiszikkadt a föld, mondjuk úgy, lassan-lassan, hát nem volt 30-as években nem volt úgy kiépítve még a turizmus. A romaiak lejöttek a tengerpartra, és így lassan-lassan született az Ostia. Aztán a 80-as években megszületett az Ostia Nova, ahol most jelenleg is vagyunk, egy ilyen újabb lakótelepi negyed vagy kerület.
És hát az egyház követte ezt a urbanisztikai fejlődést, és megalakították a plébániákat, amelyek közül az egyiket te irányítod immár jó néhány éve. Hány plébánia van Ostiában, és mekkora a lakosság Ostiának egyáltalán?
Hát Ostiának egy olyan 200 ezer lakosa van, beszámítva az Ostia Antikát és az Óvárost. Ottan van a kicsi régi Borgátának mondják, kis vár, ahol majd tanálunk Szent Monikánról is egy ilyen emléktáblát. Ott egy plébánia volt, a Santa Aurea. Santa Aurea az egy 298-300-ból lévő mártir, mondjuk úgy Monika elődi, ezért ő adta nevét, mint védőszent arra a plébániára.
És a Szent Monika templom meg nálad van, kicsit távol attól a helytől, ahol Szent Ágoston és Szent Monika találkoztak.
Az volt az első templom, utána az volt, hogy megépítették a dómot, a palotinus testvérek, ilyen iskola testvérek, a financ, mondjuk úgy financ kaszárnya kápolnáját, mivel Olaszország csúnya mondani laicizált, és leválasztották a templomot a Finanz Akadémia kaszárnyáitól, és így megszületett a Szent Mária tengercsillaga plébánia, mi mostan Szent Nikola, Mirai Szent Miklósnak nevezett plébánia, és akkor a 60-as években, 60-65-ben hatodik Pál irányításából, mivel Ostiának a védőszentje Szent Ágoston, Szent Monika által, megszületett a Szent Monika plébánia, és az új Mária mennyek tengercsillaga plébánia, és utólag így, hogyha terjeszkedett ez az Ostia Nova, itt még két új plébánia született, a Santa Bonaria, vagy Nostra Señora de Buenos Aires. Ez itt a szard migránsok által.
Tehát Szardiniából
indult, azok a kis ugyanők telepítették, vagy ugyanők voltak a legnagyobb gyarmatosítók, akik az úgynevezett utólag Buenos Aires Argentinának a fővárosát is betelepítették, mondjuk úgy. És így jelenleg nyolc plébánia van. 6 plébánia Ostiában, tengerparti részen, és a régi Ostia Antikában van 2 plébánia, egy nagyon új plébánia Szent Ágoston és a Santa Aurea.
Mindez a plébánia sor a római egyházmegye része, ugye?
Hát szuburbikális püspökség, de Rómához tartozik. Gyakorlatilag római helyhatóságilag Rómához tartozik. A 10. municipiumban vagyunk, és így nem önálló város, és nem önálló egyházmegyének van számítva, hanem Rómának egy része.
Ezért lehet címtemplom, az egyik plébánia templomotok mostantól, a Stella Maris.
Igen, hát gyakorlatilag 3 címtemplom van Ostiában. Az első, ahogy mondtam, a Santa Aurea. Gyakorlatilag az volt a legfontosabb plébánia az ókori Rómában. Szóval a pápát gyakorlatilag a 16 plébánosa választotta meg, mondjuk úgy.
Tehát a Róma 16 plébánia volt valamikor.
Valamikor, igen.
És azok a plébánosok választották a pápát.
A legfontosabb plébános volt az Ostia Antikai plébános, aki mind a mai napig a bíborosok dékánja, szóval a legidősebb munkában lévő bíborosnak a címtemploma.
Tehát Ré bíborosnak a címtemploma, ez az?
Jelenleg igen, a Giovanni Battista Re bíboros címtemploma. Ezen kívül, mivel Ostiában, hát nem székes egyház, de van a dom, a palotinusok testvére, ahogy mondtam, Santa Maria Regina Pacis, béke királynője Mária templom. Ottan azt hiszem, hogy nem csal az emlékezetem, Goy bíboros, a szingapóri primánsnak a címtemploma. És mostan december 7-től Németh László bíboros megkapta a Stella Maris plébániát a címtemplomként.
az egyik osztiai plébániára betértünk, amely ilyen Budapesten van egy pár, egy óriási nagy lakóépületnek a földszintjén, éppen egy üzlethelyiségből lett átalakítva. Hol vagyunk, kedves Péter atya?
Hát a Pali Szent Vince plébánián, új osztiába.
Ez az egyike a 8 osztiai plébánián.
Az egyik a 8, igen.
És elég ez? Hát egy kápolna méret, egy 50 hívőnél több nem tud leülni benne.
Hát igen, a helyiség kicsi. Itt gyakorlatilag van egy terület is, ahol a készülnek építeni, de a bürokrácia miatt.
Tehát lesz majd templomuk előbb-utóbb?
De? Hát 25 éve várják, hogy megépüljön. Uh-huh. A probléma az, hogy ezeken a lakóházok mögött van a másik plébánia.
Tehát közel van.
Úgyhogy a kérdés az, hogy érdemes-e fektetni be pénzt egy templomba, ahol nem biztos, hogy megtelik.
Mit kell tudni a plébánosról? Olasz, milyen származású, te magyarként, szatmári születésű, Romániában született papként szolgálsz a Római Egyház megyében, és nagyon nemzetközi a társulat.
Hát Osztriában gyakorlatilag az a nevezetesség vagy tulajdonsága Osztriának, hogy olasz papokat nem nagyon találsz, általában majdnem mind idegenek vagyunk. Itten a plébános egy haiti lévő fiatalember, és a káplán, akit megismertünk az előbb, Alfonso, a mexikói.
Periféria a maga sok gondjával, örömével.
Hát teljesen szorvány területe.
Szorvány olyan értelemben is, hogy nagyon sok társadalmi probléma van.
Igen.
Itt, ahogy mesélted, igen, hogy a drog, a hát különböző szegénység, devianciák, szegénység is jelen van.
Igen.
De hála Istennek azért ez nem látszik a felületes szemlélő számára, mert elég nagy a tisztaság és elég nagy a rendezettség általában Osztia utcáin.
Tegyünk különbséget a szegénység és a elhanyagoltság közt. Szóval lehet méltóságosan is szegény lenni, ugyanúgy lehet gazdagon is elhanyagoltnak lenni.
Tevere torkolatához jöttünk, amely hát olyan, mintha nem is Olaszország lenne, olyan ázsiai vagy latin-amerikai kis viskókban laknak emberek elvarázsolt hely, és egy szerzetes remete, aki így lelkipásztorilag segíti, ezt mondta Péter atya. Érdekes ez, és hát a hatóságok nem akceptálják ezt végül is, egy élhető világ, csak nem ezt szokta meg az ember, hogyha Olaszországra gondol.
Hát igen, ez gyakorlatilag ilyen illegális építkezések, nincsenek hatósági engedély, és hát itt egy ilyen, hogy lehet mondani, lebúj. Ide menekülnek azok, akiknek eldugni valójuk van.
A remetéről mit lehet tudni? Egy olasz remete, mondta a nevét.
Igen, egy idős atya, Fabio Vallini, és ő itt él közöttük, és hát most azzal foglalkozik, hogy látunk az udvaron a gyerekeket, akik itt javítanak valami butrot, a régi butrokat gyűjt, javítsa, feljavítsa őket, és akkor odaadja azoknak, akiknek nincsen. Uh-huh. És segíti így. És hát gyakorlatilag ő egy igazi ilyen remete pont Charles de Foucault módjára.
Igen.
Itt a szegények közt az ő jelenléte már Isten jelképét mondjuk, vagy mondjuk úgy a jelét mutassa a szegénység közepén, a problémák közepén, az emberek gyöngességének a közepén.
Az épületek árulkodnak, de ilyen helyen, hogyha a harmadik világban van az ember, ahol a szegénység nagyon jelen van, apróbb, nagyobb gyerekek tucatjai szaladnak oda, hogyha valaki idegen jön, itt meg embert alig látunk érdekes módon most. Tehát az élet jeleit nem nagyon mutatja ez a hely most hétfő délelőtt.
Ne felejtsük el, hogy a denatalizáció Olaszországot is elkapta.
És a legszegényebb rétegekhez is lement már.
És 2-3 éve már nálunk is a plébánián látszik, hogy 3 évvel ezelőtt még voltak 150-200 bérmálkozó, most hát felére csökkent gyakorlatilag.
És a keresztelők száma? A
keresztelők, hát az általában úgy maradt, hogy évente 20 keresztelés. De a számítsuk azt, hogy 40 ezer hívő tartozik a plébániánkhoz, a 20 az...
Igen szerény.
Igen szerény. Ennek ellenére a temetések sajnos az a több mint 200 van egy év alatt, igen.
Na, elindultunk tovább. Közben beszéltél arról nekem, atya, hogy a római egyházmegye és akkor föl van osztva több területre. Tehát a pápa Róma püspöke. Neki van egy vikáriusa,
általános
helynöke, és hát a lateráni bazilika, amit tegnap vett birtokba a szentatya, az új szentatya, a székesegyháza Rómának.
Igen.
De ez az óriási egyházmegye, aminek gondolom, hogy 3,5-4 millió híve van, nem?
6 millió.
Hogy lehet ezt működtetni? Tehát hogy van felosztva? Mondtad, hogy vannak föl van osztva, és vannak püspök felelősei a különböző területeknek. Hogy néz ez ki?
Gyakorlatilag 4 szektorban, vagy 4 területre van felosztva. Észak, dél, kelet és nyugat. És mindegyiknek van egy segédpüspöke, amely vezeti adminisztrációulag a szentségeket, a bérmálkozást, a pastorális látogatásokat végezik. És gyakorlatilag inkább a segédpüspökökkel, a püspökeinkkel van kapcsolatunk, mint bíborossal vagy a szentatyával, sajnos.
És a ti szektorotokban, tehát a déli szektorban, amelynek saját segédpüspöke van, ott hány plébánia lehet?
Hát egy olyan 60 valamennyi, van 31 esperesség, a miénk a 26. esperesség és 8 plébánia tartozik hozzá.
Körülbelül hány pap, aki a római egyházmegyéhez tartozik?
Gyakorlatilag van a plébános, aztán vannak a plébániák, ez mindig általában úgy van beosztva, hogy egy ilyen 10 000 hívőre jut egy pap. 30 000 hívőnél mondjuk úgy járna 3 hivatalos pap. Ezen kívül vannak a hát úgynevezett kollaboránsok, akik lehetnek ilyen fiatalabb, nyugalmazott papbácsik, akik még munkaképesek és bedolgoznak, besegítenek. De természetesen vannak a szerzetesek, és ezen kívül vannak, hát mivel Róma a világ közepe. Itt vannak az egyetemek, a szakosodás. Nagyon sokan jönnek a világ minden tájáról tanulni. Így vannak a tanuló papok, akik kérik a pasztorális gyakorlatot is, hogy nem egy kollégiumban tanulnak, hanem egy plébánián tevékenykednek hétvégenként. Hétköznap járnak iskolába rendesen, ahogy nálunk is van a Ligio atya Indiából, aki doktorál Pápai Gergely Egyetemen, és Emilio atya, aki angolai, és a Teresianum Szent Teréz Egyetemen spiritualitást tanul. Ő gyakorlatilag ő kérte, hogy plébániára legyen elhelyezve, mivel 12 éve spap, és hát egy szemináriumban mondjuk hogy tevékenykedett, dolgozott, és kérte, hogy mivel nincsen pasztorális tapasztalata, kérte, hogy egy kis gyakorlatot, egy kis plébániai bűzt kapjon egy ilyen helyi plébánián, így került hozzá.
És vannak káplányaid is, vagy káplánod, nem tudom hány, egyes szám.
Miért mondom, hogy mivel 40 ezer hívünk van, gyakorlatilag akkor 4 pap járna. Ez itt egy másik plébánia.
Oh, igen, megálltunk közben valahol, hol vagyunk?
Járjunk. Ez a jó levegő Mária plébániája, Nostra Signora di Buonaria.
Parrocchia Nostra Signora di Buonaria, vagyis a jó levegő szüzanyája. Templomba megyünk be, egy nagy piac van a templom bejáratnál, piac tér, és hát egy ütőt kopott modern beton templom ez, 40-50 évvel ezelőtt épülhetett, és nem lehetne kitalálni a formájáról, hogy ez templom. Második János Pál alatt épülhetett a templom, 82-ben, és nincs ablakja, egy nagy amfiteátrumszerű csarnok, de nagyon sötét, és elég barátságtalan. tengerszint alatt vagyunk, amikor elönti a víz a templomot. Plébános milyen nemzetiségű?
Salvadori, San Salvadorból van.
Lemegyünk a szentélyhez. Ez azért tágas, itten egy 200-300 ember le tud ülni ebben a templomban. A tabernákulum érdekes, olyan, mint hogyha a szűzanya köpönyege.
Az a formája, igen.
És hát nyitva vannak a templomok.
Egész nap nyitva vannak.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzunk Osztiától és Strangó Péter atyától, akivel bejártuk egy részét a Rómához tartozó tengerparti 200 000 lakosú kerületnek, városrésznek, amely az ókori Osztia Antika szomszédságában a 20. században született település. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Dicsérte.
tessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szilágyiné Kassa Boglárka hitoktató, az EGRI András Ügyegy Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival a három isteni erényről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Én Kassa Boglárka vagyok, az EGRI András Ügyegy Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantanára. Szeretettel bemutatom a mai beszélgető partnereimet, akik nem mások, mint...
Helli Kiara,
Kása Lili,
Zelei Dóri.
Jeremiás könyvében olvashatjuk azt az idézetet, hogy reményt és jövőt adott nektek. Erről fogunk a mai alkalommal beszélgetni a mai műsorunkban, hogy mi az a remény, ki ad nekünk reményt és jövőt, hogy miért fontos az, hogy az ember reménykedjen, és hogy reménye legyen valamiben. De egy első körben feltenném nektek azt a kérdést, egy kicsit megfordítva ezt a kijelentést, hogy voltatok-e már reménytelennek tűnő helyzetben, amikor valamilyen segítséget kaptatok, egy nem várt segítséget. Milyen ilyen helyzetek voltak már az életetekben? Kiara?
Nekem például volt olyan, hogy az iskolában, amikor éppen nem úgy tanultam, akár egy dolgozatra vagy felelésre, akkor beszéltem úgymond a tanárommal, és megkértem, hogy hát, ha esetleg tudna nekem olyan haladékot adni, hogy következő órán feleljek, vagy írjam meg az adott dolgozatot, és...
Segített benne?
Igen.
Lili?
Nekem mondhatni egy friss élménnyel példáznék úgymond erre. Nekem még sok évvel ezelőtt volt egy olyan táborom, ahonnan hát nem éppen egy jó lelki egészségben jöttem haza, és én ezt magamban rendeztem, szerintem már ott is kaptam segítséget. Én úgy vallom, hogy Istentől. Tehát, hogy az, hogy nekem azt magamban sikerült leküzdenem, amit én ott akkor magammal hoztam. És ezzel az utóbbi egy vagy két hétben megint előjött, egy ostálvás során. Abból állt igazából, hogy nem tudtam ott aludni, tehát előjött. Pontosan nem tudom, hogy micsoda, mert orvosnál nem voltam vele, én pánikrohamnak vallom. És nem tudtam ott aludni, és olyan helyzetben voltam, hogy ugye anyáikat nem feltétlenül akartam hívni hajnali 1-2-kor, így megpróbáltam nővéremet, hogy hát, ha még nem van barátnőjével, és szerintem ez itt fenti segítségből jött, hogy még akkor indultak haza, tehát fel tudtak venni, így hazajutottam. Hát szerintem ez olyan dolog, amiben benne volt Isten keze, hogy én ott akkor haza tudtam menni.
Dóri?
Versennyel kapcsolatos ilyen élményem van. Volt már egy pár olyan versenyünk, de szerencsére így lelki állapot szempontjából nem olyan sok. Olyan versenyünk, amikor úgy éreztük, hogy nekünk ez nem megy, ez egyszerűen nem jön össze. És én teljesen teljes szívemből tudom, és hiszem, hogy azt a löketet, amivel végül meg tudtuk nyerni azt a versenyt, azt fentről kaptuk, azt Istentől kaptuk. Vagyis én úgy éltem meg, hogy nekem ez most nagyon jó volt, és hogy nekem ez kellett, és hogy tényleg fentről jött. Én ezt elmondtam a többieknek is, és ők is mondták, ők nem annyira hívők, mint én, de ők is mondták, hogy ebbe van valami, amit mondok, és hogy tényleg van miért és miben reménykedni.
És szerintetek ezek a reménytelennek tűnő helyzetek, hogy amikor tényleg már ott vagy, hogy pattanásig feszülsz, és nem tudod, hogy mi lesz a következő lépés, és mit tudsz csinálni, ezek hogyan szolgálják az embernek a javát? Mi az, amit ezáltal megtanul? Dóri?
Azt, hogy Isten akkor se fogja őt ott hagyni nehéz helyzetekbe, hogyha például mások ott hagynák.
Miben segítheti az embert? Lili?
Hát szerintem egyfajta tanulságot is ad, hogyha egyszer került egy olyan helyzetbe, akkor legközelebb megpróbálja, vagy legalábbis tudja, hogy tudna elkerülni a helyzetet, vagy hogy tudna a legjobban kijönni belőle, mi lehet rá a megoldás, mert hogy akkor sikerült megoldania, ha legközelebb, például elhagyom a telefonomat, és mondjuk közelben lakik egy barátom, vagy látok egy idegent az utcán, akinél mondjuk van telefon, és segítséget kérek, és megoldódik, akkor legközelebb már tudni fogom, hogy ha ilyen van, akkor akkor nyugodtan oda mehetek máshoz, mert nem lesz az, hogy ott hagynak, vagy hogy nem állnak velem szóba, mert segíteni fognak, és meg fogják érteni azt, hogy nem tehetek róla, és hogy haza kell jutnom. És szerintem itt ez a tanulság része, hogy máskor már meg tudja előzni azt a reménytelenséget, vagy látja, hogy milyen az úgymond alagút véget ér egy dolgozatnál, hogyha nem tanultam, és látom, hogy hát ez bizony nem lesz ötös, se négyes, és akkor tudom, hogy legközelebb nem szabad ennyire elhanyagolni a tanulást, jobban rá kell feküdni a dologra.
Igen, ugye minden helyzetből tanul az ember valamit, hogy hogyan is tegyen a jövőben. És akár itt felhozhatjuk egy kicsit, most már egy kicsit részrehajló is vagyok, akár a történelmet is, hogy emlékszem, hogy mindig mondjátok, hogy miért kell történelmet tanulni. Hát ugye pont ezért, hogy tanuljunk egyrészt a múltban elkövetett hibákból, hogy lássuk azt, hogy mi volt a múltban, és ez miért fontos. És hogyha meg kellene így fogalmaznotok, vagy egy szóban elmondani, mi a remény, mit mondanátok rá?
Hát nekem az első szó, ami úgy eszemült, az a hit, mert mégis a remény az az, hogy te elhiszed, hogy ez úgy lesz, és hát reménykedsz benne, és nem tudom, nekem valahogy ez, hogy hit.
Kapcsolódik a hithez, nagyon jó. Remény, lányok?
Hát szerintem akár azt is jelentheti, hogy tudjuk, hogy Isten ott van velünk, és reménykedünk abban, hogy segíteni fog.
Szuper, igen.
Hát nekem a cél jutott eszembe, de ezt nem tudom, hogy én reménykedek abban, hogy én elérem a célomat, és Isten segítségével reménykedek, hogy elérem a célomat, és aztán el is érem a célomat.
Igen, mert tudod, hogy van egy biztos pont, hogy akkor Isten ott van, és ő segít téged. Ugye nagyon jó, hogy felhoztad témának, Lili, a hitet, ugyanis itt a hit, remény és szeretet, ugye ezeket hívjuk isteni erényeknek. Ezek azok, amiket Szent Pál apostol úgy mondja, hogy öltsük fel a hitnek és a szeretetnek páncélját, sisakgyanánt meg az üdvösség reményét. Ugye ezt mondja Szent Pál apostol saját tapasztalata alapján. És hát ugye ezt biztos ismerős az a mondat, hogy a remény hal meg utoljára. Ez egy nagyon-nagyon népszerű szlogán. Nekem az egyik tanárom azt tanította, hogy a remény az nem hal meg, az nem halhat meg, mert a remény az beteljesedik. Úgyhogy van-e most olyan dolog, amiben ti most így reménykedtek? Mi a legfőbb reményetek? Akár a jövővel kapcsolatban. Lili?
Hát most lehet, hogy így külső szem ez ilyen kis dolognak fog látszani, de mégiscsak ott van bennem az elég erős remény, hogy én most 3 év kihagyás után visszatértem az a sporthoz, amit azelőtt 8 évig rendszeresen üztem, és küzdősport, és nagyon reménykedem abban, hogy sikerülni fog magam visszatornázni arra a szintre, arra a tudás szintre és képességi szintre, ahol abba hagytam, és tudom onnan folytatni.
Meg hát biztatunk is téged, hogy ez sikerüljön, és hogy ez a reményed, ez beteljesedjen tényleg. Tiara?
Hát én például abban is reménykedem, hogy amit így felállítottam magam előtt a jövőben, a célokat, hogy azokat is el tudjam érni, meg például itt azt is fel lehet hozni példának, hogy amit még kiskoromban, vagy akár most az elmúlt években elterveztem, hogy milyen foglalkozást szeretnék úgy megszerezni, akkor hogy azt is el tudjam érni.
Dóri? Tehát milyen reményed van?
Hát ez egy vicces történet, de én anyukámnak elmondtam az én terveimet, reményeimet a jövőre nézve, és hát ő azt mondta, hogy hát sok sikert hozzá, kislányom. Erőteljes és komoly terveim vannak, de én hiszem, hogy a hitemmel, a képességeimmel, a szorgalmassággal, amit én belefektetek az erővel és a reményemmel, én hiszem, hogy meg fogom tudni csinálni.
Hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged, ó, mi jó én nékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy
szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged.
Pont most került a szemem elé a következő két mondat, ami talán így nektek is egy kicsit segítség lehet így a reményetekkel kapcsolatban, hogy a reményvágyódás azután, amit sokszor elképzelni sem merünk, bizalom abban, amit nem látunk és nem érzünk. A remény kapaszkodó a mindennapok küzdelmeiben. Ugye ez fontos, hogy amikor van egy reményünk, van egy célunk, van egy dolog, amit el akarunk érni, és az a szemünk előtt lebeg, akkor ez a mindennapokban is tud segíteni. És hát ugye ennek az ellentéte mi a remény ellentéte? Milyen az, aki nem reménykedik? Hát ilyen elkeseredett, bizalmatlan, nincs bizalma a jövőben, nem tudja, hogy merre tart az élete, nem tudja, hogy mi a fontos számára, nincs semmiben reménye. Mi az, amiben mindig reménykedhetünk?
Hát abban például, hogy Isten mindig velünk van.
Igen, ez egy olyan bizonyosság, és ez már a hithez is hozzátartozik, mert a szeretethez is, hogy Isten szeretetből mindig velünk van, és hihetünk benne. Hoztam nektek egy történetet, kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzá, hogy szerintetek ebben a történetben igaza volt-e a fiúnak, és ha igen, miért volt igaza, ha nem, akkor miért nem volt igaza? Magányos úr sétált a mezőn, ahol vidám gyereksereg focizott. Közelebb érve az egyik kapushoz megkérdezte tőle, melyik csapat vezet? Egyelőre az ellenfél, felelte a fiú mosolyogva. Mennyivel vannak előnyben? 5-0 a javukra. És téged nem bosszant, hogy megvernek titeket? Ó, nem, felelte, hiszen még nem vagyunk megverve, mert még bőven tart a játék. Na szerintetek milyen volt ennek a fiúnak a hozzáállása? Lili?
Szerintem erősen reménnyel teli, és ő hitt abban, hogy már pedig ezt megnyerhetjük, és én realistának gondolom magam, de ilyen helyzetekben én is olyan szoktam lenni, hogy például van egy dolgozat, és sok feladat van, amire még nem tudom a választ, de még van idő, hogy nem baj, tudni fogom, és jó lesz. És általában ezzel a gondolkodással sikerül is megírni a dolgozatot.
Dóri?
Ahogy Lili mondta, reményteli, és én ezt egy saját példával tudnám bemutatni. mert nekünk is nagyon-nagyon-nagyon sokszor van olyan, hogy elfáradunk egy-egy versenyszám után, és úgy kelünk fel a padról, vagy a székről, hogy most kezdődött a verseny. És hogy még annyi versenyszámunk van, és ezt meg fogjuk tudni csinálni, mert reménykedünk benne, és tudjuk, hogy mi ezt tudjuk. Tudjuk, hogy meg tudjuk csinálni, és hogyha a fejben eldöntöd, hogy neked ez már pedig meg lesz, és még tudod, hogy Isten neked fog segíteni, így szerintem verhetetlen is lehetsz. És ha ez az 5-0 nekünk olyan, mintha mondjuk egy versenyszámunk nagyon rosszul sikerült volna, és ez most így előhozta bennem ez a kis történet, hogy hiába van egy rossz, hogyha az összes többit meg tudom csinálni jóra. És hogyha szomorkodok ezen, meg búslakodok rajta, és nem úgy vagyok vele, hogy pozitívan, előre, hanem visszanézek, akkor nem biztos, hogy képes leszek megcsinálni. De hogyha pozitívan előre tekintek, akkor bármi történhet.
Kiara?
Én itt például egy iskolai példát tudnék felhozni, hogy velem is volt már olyan, hogy megtanultam mindent egy dolgozatra, csak amikor már elém rakták a papírt, hogy akkor oldjam is meg, akkor annyira izgultam, hogy elfelejtettem a dolgokat, amik voltak a helyes válaszok. Aztán reménykedtem benne, hogy sikerülni fog, és meg tudom írni. Aztán a végén tényleg sikerült, és jól meg tudtam írni a dolgozatot.
Ugye ezek olyan nagyon jó visszajelzések egyébként, mert én is pont ma reggel vizsgáztam, ugye a mai napon volt reggelről egy vizsgám, és hát már nem tudtam, hogy reménykedjek-e abba, hogy ez most nekem sikerülni fog, mert annyira sok volt az anyag, mert egy nagyon-nagyon nehéz vizsga volt. Nem ment simán, azt kell, hogy mondjam, hogy nem ment simán, de ugye amikor az ember szem előtt lebeg az, hogy én ezt már pedig meg fogom csinálni, és én erre már pedig képes vagyok, mert nekem erre, mert én erre kaptam hivatást, hogy ezt csináljam, és ezzel foglalkozzak, és kihozom magamból a maximumot, ugye akkor az mindig ad egy löketet, akár dolgozati írás közben, akár egy meccsen, ugye, hogy a szemetek előtt lebeg a célotok, és ugye ez is fontos, hogy ez legyen, ami egy dolgozati írásnál, hogy van egy célom, és abban reménykedek, és teszek is érte. Ugye az fontos, hogy tegyünk is érte, hogy ne csak így, tudjátok, ez olyan, mint amikor kiül a bácsi, és akkor várja, hogy a süldralamba szájába repüljön, hogy azért reménykedik benne, hogy azért csak lesz valami, de tenni meg nem tesz érte. Ugye az fontos, hogy tegyünk is azért, hogy céljaink legyen, és hát mellette meg az isteni segítség, amit Kiara, te is említettél, hogy ez az, ami egy biztos pont. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltak majd erről, hogy hogyan jut el az ember a reményig. Ugye, ha először nézzük, akkor van egy álmodozás. Mi az az álmodozás? Lili?
Hát szerintem az álmodozás az a státusz, mikor még nem tettem érte semmit, de már ott van a fejemben, hogy már pedig én mondjuk jogász leszek, de még nem tanultam, nem néztem utána, milyen egyetem van, de a fejemben már ott van, hogy én szeretnék az lenni, és hogy milyen jó lenne az lenni.
És mi az a lelkesedés? Ugye először álmodozunk, utána lelkesedünk valamiért.
Hát amikor már utána járok dolgoknak, de még nem teljesen, csak már belekezdek. Elkezdem, és nagy lelkesedéssel csinálom az első pár lépést.
Esélylatolgatás? Mi lehet az esélylatolgatás, Lili?
Hát például, hogyha most maradok itt a jogászos példánál, amikor van egy egyetem, és megnézzük, hogy mennyi esélyünk van mégis bekerülni oda, hogy a jelenlegi tudásunkkal, végzettségünkkel felvesznek-e, vagy kell-e még értelmit tenni, például ha nincsen nyelvvizsgám, kell-e még elmennem nyelvvizsgázni, hogy van-e esélyem anélkül bejutni, és ez ennek a felmérése, hogy még mennyit kell tennem érte, mennyi esélyem van most, mennyi nincs.
Igen, és hát ugye ezután jön az, hogy már tettem is érte, álmodoztam róla, tettem érte, és akkor eljutok oda, hogy elkezdek egyre erősebben reménykedni benne, hogy ez nekem sikerülni fog, és igenis ott leszek. És hát ugye Isten, mint GPS működik a mi életünkben, és mindig mutatja, próbálja mutatni a helyes utat. Ha lesz majd időtök, meg kedvetek, hallgassátok, meg Pintér Bélának, egy keresztény könnyű zeneszerző, neki van erről egy dala, ami egy nagyon-nagyon szép dal. Én így utolsóként szeretnék nektek egy pár dolgot így ezzel a hitremény szeretettel kapcsolatban mondani. Mi a szeretet? Meg kellene fogalmaznotok.
Lili?
Érdekes, mert amikor kimondjuk azt, hogy szeretet, mindenki tudja, hogy mi az, de az, hogy megfogalmazd, az már egy nehezebb dolog, mert úgy zsigerből jön, hogy magadból, hogy tudod, hogy mi ez a szeretet, az érzés, ami mondjuk a család körében tölt el egy meleg érzés, hogy ott van, szeretnek téged, tudod, hogy szeretnek te is őket, de amikor így meg kell fogalmazni szavakról, hogy mégis mi az, az már egy nehezebb feladat, de mégis én azt mondanám, hogy az az érzés, ami magába foglal, amikor barátok között vagy, mikor a családdal vagy, vagy esetleg a pároddal vagy, olyankor is ott van körülöttetek az a nagy mennyiségű szeretet, ami egymás iránt tápláltok. Szerintem ez így konkrét szavakkal nem feltétlen lehet megfogalmazni.
Ugye, mint egy érzelem, az érzelmeket azért nehéz szavakba önteni, hogy mit érzek akkor, amikor szeretve érzem magam, vagy amikor szeretetet adok. Ugye ezeket nem tudjuk így szavakba önteni. És hát ugye ez a három dolog, ez a hit, a remény és a szeretet, ez nincs egymás nélkül, ez így együtt működik és egységben. És az a jó, hogyha az embereknek, mint isteni erények, ezek mind-mind megvannak. Bent van benne a hit, reménykedik, hisz, és hát ugye szeretetet ad az embereknek. Egy tezéneknek egy pár sorát szeretnék nektek elmondani, a rádióhallgatóknak ez egy nagyon-nagyon szép ének, ami viszont arról szól, hogy a bizalom az mennyire fontos ezekben a dolgokban. Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet, bizakodjatok, jó az Úr, alleluja. Ugye Isten szeretete, Isten jósága az, ami éltet bennünket. Akkor a mai adásunkat egy Mi Atyánk elmondásával zárjuk. Ezt a Mi Atyánkot most ajánljuk föl a ti szándékaitokra. Nyugodtan mondhatjátok is, hogy miért szeretnétek most imádkozni.
Én az emberek mindenkinek a céljaiért, hogy ne adják fel soha.
Most kicsit önzőnek érzem magam, de én te a sportban való tevékenységemért.
Fontos, nagyon fontos az önmagunkért való ima, Tiara.
Én abban is reménykedem, hogy ugye elérjem a céljaimat, és ezáltal mások is elérjék a saját céljaikat, amiket kitűztek maguknak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mit éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szilágyiné Kassa Boglárka hitoktató beszélgetett tanítványaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.